Szia! Ez a hetedik lecke, ezúttal blogcikket írunk. Miről lesz szó? Megválaszoljuk, hogy miről szóljon a blogcikk. Tisztázzuk ki az a reader persona és a blog persona, és megírjuk a cikket. Miről szóljon a blogcikk? Talán még emlékszel a tudatossági szintekre. A tudatossági szintek azt jelentik, hogy a célcsoportunk milyen tudatossági szinten van, mit tud a termékünkről. Tud-e egyáltalán róla? Aki nem tud róla, hogy problémája van, őt ráébreszteni, edukálni kell. Például ülő munkát végzel, így ügyeljön nyakad egészségére. A probléma tudatos, aki már tudja, hogy problémája van, nála a probléma tudat erősítése a cél. Ez történik, ha nem figyelsz a nyak és hátfájásra. Aki a megoldást látja, de a terméket nem, a cél, hogy elvezest magadhoz. Fáj a nyakad? Ezek a mozgásformák segíthetnek. Aki már a piacot pásztázza, nála a koncepció előnyét kell hangsúlyozni. Például csoportos gyógytorna vagy egyéni óra, és akkor ő már a konkrét terméken belül is választ igazából, tehát már a részletkérdések izgatják. És végül, aki ismert téged, de még nem döntött, őt például egy esettanulmánnyal, egy történettel lehet meggyőzni. Ezek természetesen kiragadott példák, egyetlen egy témára és célcsoportra, de a lényeg az, hogy a témaválasztást, a blogcikkek témaválasztását az határozza meg, hogy a célcsoportunknak milyen tartalomra van szüksége. Ehhez pedig a tartalomigényükön, a problématudatukon kívül erre van szükség, hogy megállapítsuk, hol is tartanak ők ebben a folyamatban. Amikor azt mondjuk, hogy miről szóljon a blogcikk, akkor gondolkodhatunk abban is, hogy milyen típusú blogok vannak. Hiszen nem csak egy cikket írunk, hanem egy bizonyos típusú blogcikket. A hogyan csinált típusú útmutatók nagyon népszerűek. Itt arról van szó, hogy egy témában elmondod, hogy szerinted mit kell tenni. Hogyan küzd le az otthoni hát- és nyakfájást. A mindent egy témáról típusú cikkek is gyakoriak. Ez egy átfogó bemutató, például mindent a nyakfájásról. És akkor ez lehet egy több részes cikk, ami átfogóan bemutat egy témát, ami a célcsoportot igencsak érdekli. A 101-es tartalmak is ilyen mindent egy témáról típusú blogcikkek, azzal a különbséggel, hogy már a bevezetés az, ami inkább a középpontban van, tehát egy ilyen útmutató valaminek a használatához, bevezetés valamibe. Az összehasonlító cikkek is igen gyakoriak, mire kell itt gondolni, arra, amikor például valaki szeretne igénybe venni egy költséges szolgáltatást, és szeretné megtudni, hogy az egyes típusoknak vagy kategóriáknak milyen árai vannak. És itt nem a konkurensek árait, konkrét konkurensek konkrét árait hasonlítod össze, hanem kategóriákat, megoldási lehetőségeket. Jelen példánál maradva, a gyógytornát igénybe veheted úgy is, hogy csoportosan mész, meg egyénileg is. Lehet, hogy a végeredmény ugyanaz, de nyilván a csoportos óra talán kedvezőbb anyagilag. Egy árösszehasonlító cikket ilyesmire lehet építeni. A listák nem kevésbé népszerűek. A lista azt jelenti, amikor egy témában kiragadok néhány tippet, és a cikket ennek szentelem. Ez nyilván hookként, figyelemfelkeltő elemként is működik, amikor azt olvassuk egy blog címében, hogy 5 jó tanács a hátfájás otthoni leküzdéséhez. Blogcikknek minősülnek, blogba való tartalomnak minősülnek, a hírek, aktualitások, beszámolók is. Ezeket is hasonló gonddal kell megírni, és ügyelni kell arra, hogy olyasmiről írj, amit tényleg érdekelheti a célcsoportot. Például, hogyha a cégvezető elmegy mondjuk egy szakmai rendezvényre, akkor az erről szóló beszámoló az tényleg a célcsoportról szóljon, az ő problémájáról, arról, hogy ott a cégvezető milyen újdonságokat látott. Tehát az ilyen tartalom is lehet nagyon értékes, friss, aktuális, pezsgő, hogyha azt a célcsoportra szabják. De ki ez a reader persona és a blog persona? Hát a reader az olvasó, a blog persona pedig az, aki a blogot írja. Szoktak a blog personára úgy is hivatkozni, mint aki a blognak az olvasója, de én például jobban szeretem ketté választani readerre és blog personára. A reader persona tulajdonképpen a buyer persona. Róla beszéltünk már, ő az az ideális személy, akinek vannak demográfiai tulajdonságai, vannak médiafogyasztási szokásai, vannak tartalomigényei, van tartalomigénye, és van valami problémája, amiben te tudsz segíteni. Ez fogja meghatározni, hogy neki milyen cikk való. A blog persona, aki a blogban beszél. Ki lehet ő? Lehet egy semleges brand voice. A blogcikkek többsége ilyen hangnemben íródik. Megfelel a brandnek a hangnem, és ebből nem is zökkennek ki. Semleges, megfelelő, a legtöbb esetben nincs is vele baj, de lehet ennél tovább is lépni. Lehet a blogszerzője egy konkrét szakértő vagy vezető a cégből. Írhatják szakértők váltakozva a blogot, és akkor az ő személyes márkájuk is épül. És az is lehet, hogy nem ismerjük, hogy ki írta a cikket, de szakmai lektorként ott van a cég egyik szakértője. Bármelyik esetben becsatlakozhat a folyamatba szövegíró is, tehát amikor egy szakértő vagy vezető blogot ír, sokszor szövegíró segítségével teszi. Ebben nincs semmi rossz, legalábbis, ha nem a szövegírótól várják el, hogy szakértővé avanzsáljon, hanem megadják neki azt a segítséget, ami egy alapos és kimerítő blogcikk írásához kell. Írjunk! Megkértem a ChatGPT-t, hogy készítsen egy blogvázlatot. Most lehet, hogy meghökkensz, hogy szövegírásként ilyen intróval indítok, de az a helyzet, hogy nagyon jól példázza ez a szöveg azt, hogy milyen egy átlagos blogcikk. És éppen ezért nagy segítségünkre van abban, hogy most megtanuljunk egy jó blogcikket írni. Megkértem, hogy beszéljen a hátfájás otthoni kezeléséről. Azzal nyitott, hogy a hátfájás egy nagyon gyakori probléma, beszélt róla, hogy az idősebb korosztályban komolyabb problémákat okozhat, aztán neki fogott összegyűjteni a tippeket, azt mondta, hogy az alábbiakban összefoglaljuk a javaslatokat, és végén ilyen számokkal listázva megkaptam pár ötletet, hogy hogyan lehet kezelni az otthoni hátfájást. És most nézzük meg, hogy mi az, ami ebből hiányzik. Hiányzik belőle a fókusz. Mint ahogy egyébként nagyon sok blogcikkből, független attól, hogy a ChatGPT írta őket, vagy nem, hiányzik. A fókusz azt jelenti, hogy egyetlen központi gondolatunk van, és ennek rendeljük alá a témát. És ez nem a hátfájás otthoni kezelése, hanem ezen belül valami. Például ha azt mondod, hogy a hátfájás otthoni kezelése egyszerűen, mert ugye ennek is lehetnek olyan módszerei, ami évekig eltart, és olyan is, ami két heti tornával vagy odafigyeléssel megszünteti a hátfájást. Tehát a fókusz a témán belül is szükséges. Az empátia is hiányzik ebből a cikkből, mert hiányzik belőle mindaz, ami azt fejezi ki, hogy te, mint a cikk írója, empatizálsz a célcsoporttal, megérted az ő fájdalmukat, tudod, hogy milyen rossz érzés a hátfájás. Ebben a cikkben így az szerepel, hogy enyhén kellemetlen érzés. Nyilván ennél sokkal rosszabb, és egy zárójel, ezt onnan tudhatod, hogy milyen rossz érzés ez, hogy ha megkérdezed, ez mindig a fogyasztóktól jön, mindig a célcsoporttól jön, hogy az ő szavaikkal kell leírni azt, hogy miben okoz nekik problémát valami. Nem fogod tudni jobban kitalálni. Általánosságok vannak, sablonok vannak, közhelyek vannak, de a legjobb dolgok mindig a célcsoporttól jönnek. A tagolás is hiányzik, ezek a H1, H2 típusú blokkok, amelyeket a blogokban lehet látni, amikor a blog egy címsorból és különböző szinten lévő blokkokból áll. Vastagbetűs kiemelések sincsenek benne. És ami talán a legfontosabb, hogy nincs benne semmi, amit a hátfájásról te tudsz, te, mint ennek a cégnek a szakértője, vezetője, marketingese. Hogy néz ki a hatásos blogcikk formulája? Egyetlen kulcsgondolat van benne, a tudatossági szint alapján próbáltuk megfogalmazni. Erős cím és első mondat vezeti be, és az elsődleges kulcsszó már benne van a címben is. És ismétlem, ezzel nem a keresőnek kedvezel, annak is. Itt is pozitív hatást építesz, mert visszatükrözöd azt, ami az ő fejében jár. Jé, hátfájás otthoni kezelése. Első kézből származó tapasztalat, IIT. Mi ez? Már érintettük az előbb. Arról van szó, amikor azt mondod, hogy mi az, amit csak te tudhatsz a témáról, mi az, amit a te gyógytorna szolgáltatásod vagy rendelőd tudhat a témáról. Az IIT a Google-nek egy kifejezése, és arra utal, hogy a tartalmak rangsorolásánál nagyon sokat számít többek között az első kézből származó tapasztalat. Az egyik E ezt jelenti, az experience-t, a tapasztalatot, amit csak te tudhatsz. Ugye, ha a cikkeknek a önmagában az, hogy egy cikk például hány szavas, az teljesen mindegy a Google számára, mert különben 2-500 szavas cikk is ugyanolyan eséllyel indulna a keresőben, ami a különbség az, hogy milyen, mennyi értéket rejt a tartalom. És az egyedi első kézből származó info egy ilyen érték. És most lehet, hogy a keresés idővel meg fog változni, sőt, a mesterséges intelligencia térnyerésével és ilyen rohamos fejlődésével a Google is bizonyára majd változni fog. A keresési élményünk is változni fog, meg a felület is. Ugyanakkor az nem változik, hogy az első kézből származó információk elsőbséget kell, hogy élvezzenek. Ez tehát azt jelenti, hogy mit tudsz, mit gondolsz, hogyan kezelitek az adott problémát, milyen tapasztalataitok vannak, mit tanácsoltok. És itt most a többes szám alatt azt értem, hogy a rendelő, aki ezt a cikket írja, akinek te az online marketingese vagy most képzeletben, mit tud ez a rendelő erről a témáról, mi az, amit csak ő tudhat. A cikk is ezzel a céllal íródik, nem azért, hogy fölmondjatok egy Wikipédia szócikket, és egy neten lévő tartalmakból gyártsatok egy újabbat, hanem azért íródik, hogy ezt az egyéni tapasztalatot kifejezzétek. Tagolás, már volt szó róla. A keresőnek is fontos, és igazából az olvasónak fontos, hogy lássa, hogy hogyan kezdődik, hogyan folytatódik, hogyan végződik a cikk, és hogy az egyes blokkokban mit talál. Ha például egy blog címe az, hogy a következő módszer, hát ezzel nem segített ki, ugyanis nem nevezted meg magát a módszert, tehát először nála egy rossz pont, az olvasónál, és utána a Google-nél is, hiszen hiányzik belőle a kulcsszó. Relevancia a kulcsszavak, kibővített formában is, ez azt jelenti, hogy amikor a hátfájás otthoni kezeléséről beszélsz, akkor a hátfájás otthoni kezeléséről beszélsz, tehát megpróbálod föltérképezni, hogy ezzel kapcsolatban mi érdekli a célcsoportot. És végül CTA, call to action a cikk végén, mi legyen a következő lépés? Nagyon sok blogcikk csak úgy lebeg valamiféle légüles térben, anélkül, hogy lenne valami célja. A cél lehet az, hogy olvasd tovább, iratkozz fel a következő részre, jelentkezz be, kérj egy ingyenes órát, nézzél meg egy videót, töltsél le egy útmutatót. Tehát a blogcikk az messze túlmutathat önmagán, már ha ezzel a lehetőséggel élünk. Az IIT-t még egyszer itt lebontottam ennek a mozaik szónak a valamennyi betűjét. Az experience a legfontosabb belőle, a szakértelem, vagy például a megbízhatóság mellett. A lényeg az, hogy az első kézből származó tapasztalatot a célcsoport és a kereső is díjazza. Miről volt szó ebben a leckében? A keresőbarát blogcikk legalább 500 szavas, ezt már a tanfolyam legelején leszögeztük, hogy igazából 500 szóig még rövidnek számít egy tartalom, még Magyarországon is, és a cikk egyetlen kulcsgondolatra épül, és első kézből származó tapasztalatot ad át. A feladatod, gondold végig, milyen blogcikket olvastál utoljára, és gondold végig azt is, hogy mi volt rád nagy hatással benne. Volt-e fókusza, volt-e, ami megragadott? És hogyha igen, akkor gondolkozzál rajta, hogyha te blogcikket írnál, akkor mi lenne az, amit ugyanígy bele tudnál tenni központi gondolatként. Köszi a figyelmet, egy újabb eszköz szövegének megírásával folytatjuk.